Hölgyeim és uraim, szép napot kívánok mindenkinek. Kezdjük a lényeggel. Csütörtökön ellenőrző dolgozat lesz. Rengeteg kérdést szokott elhangzani ez ügyben, és megpróbálom összefoglalni az erre adandó válaszokat. A helyszín... Maradunk itt. Tehát csütörtök 6 órakor írjuk itt ebben a teremben. Egészen pontosan 2 turnus lesz úgy, ahogy szokott lenni. Kaptam olyan kérdéseket, hogy jó lenne, hogyha előre jeleznénk, hogy ki mikor, kinek mikor kell jönnie. Ungvára Jádámmal kell ez ügyben egyezkedni, mert ő csinálja a beosztást. Én már jeleztem neki az igényemet, nem baj, hogy ti is piszkáljátok, hát ha akkor hamarabb elkészül a beosztás. A tananyag. Forgalomtechnikáról lesz szó, tehát amelyik előadásból lesznek kérdések, az az 5. előadás teljes anyaga, forgalmi jellemzők, forgalmi előrejelzés, baleseti kérdések. A 6. előadásból, ez a szintbeli csomópontoknak az előadása, ott a szintbeli csomópont kapacitás számítása szerepelni fog. Ez az előadásnak a második harmada vége felé szerepel ez a dolog. Jó. Ez biztos, hogy lesz mindenkinek, tehát ezt nézzétek át, mert ez az a fejezet, amit hosszú évek óta valahogy mindig sikerül félreértetni a hallgatóságnak, bármennyire igyekszem, hogy ez ne így legyen. Tehát ez mindenképpen benne lesz a kérdések között, ezt mindenképpen nézzétek meg. Lesz a 8. előadás, forgalmi jelzések, jelzőtáblák, felfestések, és ezek közül is elsősorban a jelzőlámpás forgalmi irányításra kapcsolatos kérdések. 9. előadás, ez pedig a városi közlekedés. Tehát ezek lesznek azok, amelyek szerepelnek a dolgozatban. Fenn vannak kérdéskör a neten, részletesebben, hogy mik vannak. Nagyjából ezek lesznek a kérdések, annyi, hogy a városi közlekedésnél, tehát a múltkori előadásnál ott még lehetnek frissítések. Tehát a maga a kérdés az előadásanyagot fogja lefedni, illetve az előadásanyagot lefedi az összes olyan kérdést, ami elhangozhat. A megtekintése az előző zárt helyinek, az holnap meg holnap után lesz, bárkinek bármi kérdése van. Előre mondom azt, hogy vannak javítási hibák, már én is láttam, viszont ez számotokra kedvező. Ha valaki odajön nekem azzal, hogy én miért kapott annyit arra, a másik miért kapott arra annyit, akkor mind a kettőt meg fogom nézni, és azt fogom beírni mind a kettőre, ami szerintem az eredmény. Jó? Esetek nagy részében, 95%-ában ezért rosszul fog járni valaki. Tehát ezt szeretném elkerülni. Van, aki rossz válaszra kapott sok pontot, láttam ilyet, nem akartam lerontani, de erre hivatkozva ne gyertek reklamálni, mert akkor lerontam. Jó? Tehát ez a háttér. Ettől függetlenül az nem baj, hogyha megnézitek, és hogyha kérdés van, akkor persze állok rendelkezésre szívesen. Csak ezt szeretném elkerülni. Jó. A mai nappal elkezdjük a utolsó témakört, ami ebben a fél évben szerepel. Ez tulajdonképpen lesz majd az utolsó számon kérésnek a tematikája. Mai nappal rátérünk a pályaszerkezetek tárgyalására. Tehát arról fogunk beszélni, hogy hogyan néz ki egy pályaszerkezet, milyen elemei vannak a pályaszerkezetnek, hogyan kell megépíteni a pályaszerkezetet, és hogyan kell megtervezni a pályaszerkezetet. Ehhez azonban először azt kell tisztáznunk, hogy mi az az aszfalt. Az aszfalt az egy olyan anyag, amit a nagyközönség általában összekever a betonnal. Sőt, szinte mindig összekever a betonnal, pedig nagyon különböző tulajdonságaik vannak. Ezért aztán mai napot arra szánjuk, hogy az aszfaltnak a különböző tulajdonságairól lesz szó. Milyen összetevői vannak, hogyan minősítjük, hogyan tervezzük, hogyan építjük be, illetve milyen típusai vannak. Az aszfalt az a bitumennek és kőanyagnak a keveréke. Tehát az aszfalt esetében a keverő, tehát a kötőanyag az a bitumen, míg a beton esetében a kötőanyag az a cement. Mivel a cementnek, meg a bitumennek nagyon lényegesen különböző tulajdonságai vannak, ezért az aszfalt is, meg a beton is lényegesen különbözik. Mind a kettő kemény, ha járunk rajta, meg nem jó rajta elesni, de ez az összes hasonlóság, ami megtalálható volt benne, egészen másképp működik. Amikor aszfaltot készítünk, akkor a bitumen és kőanyag keverékét nagyon pontosan kell meghatározni. pici változással, pici bitumen tartalom változással egészen eltérő tulajdonságokat lehet kapni. Tehát nagyon lényeges az, hogy a keverék arányát gondosan kell terveznünk, és a technológiának megfelelőnek kell lennie, mert bármilyen technológiai probléma ahhoz vezet, hogy nem lesz megfelelő az aszfaltnak a tulajdonsága, a viselkedése. Az aszfaltok azok viszkoelasztikus anyagok. Mind a két tulajdonság megtalálható bennük. Mégpedig azért viszkoelasztikus anyagok, mert hogy a bitumen maga is egy viszkoelasztikus anyag, tehát ezt a tulajdonságát az aszfalt is örökli. És ez a nagyon lényeges különbség a betonhoz képest, ahol a hidraulikus kötőanyag, a cement határozza meg a tulajdonságot. Jó? Mit jelent a viszkoelasztikus? Az, hogy időben változik, van alakváltozás, tehát a meglévő terhelés hatására időben előálló alakváltozásokkal kell számolnunk. Tehát viszonylag könnyedén deformálódik, és maradó alakváltozások vannak benne. És ez egy nagyon lényeges dolog, mert amikor a utat építjük, akkor pont ezekkel a maradó alakváltozásokkal küzdünk nagyon sokat. Persze a kérdés jogos, hogyha ez a maradó alakváltozás, ez a képlékeny viszkózus tulajdonság az aszfaltnak problémát okoz, akkor miért dolgozunk vele? Azért, mert egyik oldalon ez probléma, de másik oldalon viszont jó, mert nem reped, hanem képes fölvenni ezeket a feszültségeket, tehát képes mozogni, anélkül, hogy hosszabb, tehát úgy tudunk hosszú kilométeres szakaszokat építeni, hogy nem reped meg a felület. Tehát ez az előnye is ennek a viszkózus tulajdonságnak. Nyáron, nagy hőségben a viszkózus tulajdonságok kerülnek előtérbe. Ilyenkor az aszfalt fölmelegszik, akár 60 fokra is, és ilyenkor elkezd viszkózusan viselkedni, ami azt jelenti, hogy a terhelés hatására nagyon könnyen deformálódik, megjelennek a nyomvályuk, különböző alakváltozások zajlódnak le az aszfaltban. Ez nem egy kedvező tulajdonság, tehát nem szeretjük azt, hogyha az aszfalt nagyon fölmelegszik, illetve ha nagyon fölmelegszik, akkor próbáljuk valamilyen módon védeni, hogy ne menjen tönkre. Jellemzően úgy, hogy úgy próbáljuk megcsinálni a keveréket, hogy ne legyen érzékeny az üzemi terhekre, illetve ha problémák vannak, akkor esetleg súlykorlátozás is el lehet rendelni, bár az azért elég ritka. Télen hőmérsékletek alacsonyabbak általában, hát most speciál melegebb, mint augusztusban volt, tehát az néha változik, de télen hideg van, lemegy fagypont alá a hőmérséklet. Az aszfalt ilyenkor merevvé válik, elasztikus módon rugalmasan viselkedik. Ez viszont azt jelenti, hogy már nem fog deformálódni. Viszont elegendő viszkózus tulajdonság marad meg benne ahhoz, hogy a repedések ne jelenjenek meg rajta. Azaz, amikor elkezdődik a hőtágulás, meg a hőmozgás, és elkezd sugorodni az aszfalt, betonnal ellentétben ez nincs húzószilárdsága, tehát ezeket a mozgásokat, hőmozgásokat a bitumen föl tudja venni, és nem fog átrepedni. Persze megjelennek az aszfalton repedések, lehet látni repedéseket, de ez általában ennek valamilyen más oka van, vagy az alatta nem volt megfelelő, vagy pedig az alatta lévő mozgások olyan mértékűek voltak már, és a vékony alapréteg ezt nem tudta kezelni. De alapjaiban az aszfalt repedésre nem érzékeny, egész pontosan, amikor rugalmassá válik és a lehűlés hatására elkezd összehúzódni, akkor is képes a relaxációra, képes az alakját úgy változtatni, hogy nem reped át. És a számunk ez nagyon fontos ez a dolog, mert hogy a repedés az azt jelenti, hogy a víz bele tud jutni a pályaszerkezetbe, és ha a víz belejut a pályaszerkezetbe, akkor azt elkezdi szétverni. Amikor a kátyuk megjelennek tavasszal nagyon hirtelen, az pontosan azért van, mert volt egy pici hiba, és a víz meg a fagyási periódus éjjel fagyott, nappal meg meleg volt, elkezdte szétverni az aszfaltot, és pár nap alatt hatalmas gödrök lehetnek. Ezért nem szeretjük a repedéseket, ezért próbáljuk elkerülni őket. Milyen összetevői vannak az aszfaltnak? Az aszfalt az három komponensű. Van ásványi adalékanyag, ez a kőváz, ez adja a szerkezeti stabilitást, meg a teherbírásnak a nagy részét. Ezt a kővázat bitumennel, mint kötőanyaggal kötjük össze. És nagyon lényeges része még az aszfaltnak a szabad hézagtartalom, a ki nem töltött hézagoknak az aránya. Kétféleképpen tudunk hivatkozni az összetevőknek az arányára, van tömegszázalék és van térfogatszázalék. A tömegszázalék azt jelenti, hogy a teljes keverék súlyához képest tömegek arányában mondjuk meg, hogy hány százalék az összetevő. A tömegszázalék szempontjából az aszfalt kétfázisú, mert hogy a szabad hézagtartalomnak nincsen mérhető súlya. Tehát a tömegszázalék az a bitumen és a kőanyag arányát mondja meg. Ha szeretnénk belevenni a szabad hézattartalmat és a rendszerbe, akkor térfogat százalékban kell meghatároznunk az összetevőknek az arányát. Az azt meg kell mondanunk, hogy a teljes térfogatból hány százalékot tesz ki a kőanyag, hány százalékot a bitumen és hány százalékot a ki nem töltött szabad hézattartalom. Az, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, az igen jelentős. Tehát a bitumen tartalom jelentősen befolyásolja az aszfaltnak a tulajdonságait, az aszfalt viselkedését. Ezért a tervezésnél a bitumen tartalmat gondosan be kell állítani, és a gyártásnál pedig biztosítani kell azt, hogy pontosan ezzel a tartalommal és ezzel a kőanyag összetétellel készüljenek el a keverékeink. Kezdjük az aszfalt összetevőinek a tárgyalását az ásványi adalékanyagnak a tárgyalásával. Ásványi adalékanyagra jellemzően zúzott anyagokat használunk. Egész pontosan bármilyen anyagból lehet aszfaltot építeni, de ennek minőségi okai meg korlátai vannak. Igazából a terminológia, amit használunk, az nagyon eltérő. Most 4 fő csoportot fogunk venni majd, amik megjelennek az aszfalt gyártásnál. Ettől függetlenül vannak más osztályozások, vannak más elnevezések, tehát sok mindennel lehet találkozni. Az úzott kőnek nevezzük azt a kőanyagot, ami jellemzően vulkanikus kőzetekből készült, és ezeknek az összetöréséből. Mind a kettő nagyon fontos, az, hogy vulkanikus kőzet, meg az, hogy összetörjük, zúzzuk ezeket a köveket. A vulkanikus kőzet, Magyarországon az jellemzően andezit és bazalt, azt jelenti, hogy a kő erős, kemény, tehát nehéz aprózni. Magyarul a terhelés hatására nem fog tovább törni, van egy megfelelő fizikai szilárdsága, ami biztosítja azt, hogy én terhelhetem, nem fog tovább aprózódni. Ezért kell, vagy ezért érdemes, ezért célszerű, ezért előnyös vulkanikus kőzetből előállított adalékanyaggal dolgozzunk. Az, hogy zúzott az anyag, az azt jelenti, hogy érdes a széle. Tehát nincsenek gömbölyű határoló felületek, gyakorlatilag síklapok és azok a határolják, amelyek élben találkoznak. Azért fontos, mert ahogy a kövek egymáshoz kerülnek, nem tudnak egymáson elgördülni, hanem kiékelik saját magukat, azaz egy stabil szerkezeti váz jön létre, ami teherbírás szempontjából fontos. Jó? Tehát mind a kőnek a minősége, mind pedig a kőnek az alakja kell nekünk ahhoz, hogy egy erős, jó teherbírású réteget tudjunk létrehozni. Vannak más zúzott anyagok is. Zúzott kavicsnak nevezzük azt, ami kavics összetörésével, vagy pedig üledékes kőzetek összetörésével állítódott elő. A kavics az egy olyan anyag, ami egyrészt könnyen törik, másrészt pedig gömbölyű. A kavicsot a folyók csiszolgatják, és ezek gömbölyűek lesznek ezek az anyagok. Amikor eltörjük, akkor lesz egy vagy két éles felület, de a másik fele a kavicsnak gömbölyű marad. Tehát ezeket már nem tudjuk olyan jól kiékelni, könnyedén előfordulhat az, hogy elmozdulnak egymáson a kavicsok, a kavics darabkák. Az üledékes kőzetnek az a baja, hogy könnyen aprózódik. Tehát terhelés hatására eltörik, azzal, hogy eltörik, elkészülik egy átrendeződés a kővázon belül, ami azt jelenti, hogy meg fog süllyedni a burkolatunk. Miért használjuk mégis ezeket az anyagokat aszfalt keverék építésére? Azért, mert az alaprétegeknél fogjuk majd látni, hogy vannak olyan elemek, olyan rétegek, ahol nagy mennyiségben kell előállítanunk aszfaltot, de a minőség nem olyan fontos. Most azt, hogy nem olyan fontos, nem azt jelenti, hogy nem kell vele törődnünk, hanem azt jelenti, hogy egy gyengébb minőségű anyag is megfelelő, viszont rengeteget tudunk spórolni azzal, hogy milyen követ használunk. Ezért aztán ilyen helyeken igyekszünk pótolni, valami mással helyettesíteni az úzott vulkanikus kőzeteket, egyszerűen azért, hogy költségtakarékosak legyünk, de ezzel együtt biztosítani kell az ott szükséges minőségi szintet. Homoknak nevezzük a 4 mm-nél kisebb szemnagyságú anyagokat. Ez lehet zúzott homok, amikor a szélei élesek, általában aszfaltnál a zúzott homokot szeretjük, a zúzott homok az a zúzott kő előállításakor keletkezik, de lehet természetes homok, ami gömbölyű, ezek elgördülnek, ezeket kevésbé szeretjük, de mind a kettőt lehet használni, és összefoglalóan 4 mm-nél kisebb anyagokat nevezzük homoknak. Az aszfalt gyártásánál használunk töltőanyagot, úgynevezett fillert, aminek az a lényege, hogy nagyon picik ezek a töltőanyagok, szemcsék, és méretükhöz képest nagy a felületük. Arra használjuk, hogy a bitumen felesleget megkössük, és a szabad hézagtartalomban, tehát a kisméretű hézagot ki tudjuk vele tölteni. Minél kevesebb hézag van, annál kevesebb hely van az kőanyag elmozdulására, annál stabilabb lesz az aszfaltunk. Tehát igyekszünk minél jobban kitölteni a hézagokat. És ez a szerepe a töltőanyagnak, a fillernek. Ezek 0,063 cm-nél kisebb méretűre őrölt anyagok, általában mészkőből őrüljük, de föl lehet használni más anyagokat is, jellemzően hulladékanyagot szeretünk erre felhasználni, hiszen amúgy is gond lenne az elhelyezésével. Például az adalékanyagnak a saját pora szennyeződése, amit korábban eltávolítottuk, az is felhasználható töltőanyagként, illetve olyan hulladékanyag, ami más iparágak termékeként jött létre, például lehet egy ilyen lehetőség, ami felhasználható töltőanyagként. A kőanyagunk szemcsés anyag. A szemcsés anyagot pedig a szemcsenagysággal, szemnagysággal lehet jellemezni. Nekünk valami olyan jellegű leírás kell, ami a teljes kőanyagnak a tulajdonságait meg tudja mondani. És itt vissza kell mennünk a talajmechanikához, talajmechanikában alkalmazott megoldásokkal, alapelvekkel fogjuk leírni a kőanyagunknak a tulajdonságait. A kőanyag az különböző szemnagyságú frakciókból áll. Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos mérethatáraink, amiket meghatározunk tulajdonképpen tetszőlegesen, és ezek szerint a mérethatárok szerint szétválogatjuk a kőanyagunkat, és azt mondjuk, hogy egy ilyen mérethatárba tartozó kőanyag nagyjából hasonlóan fog viselkedni. Ezek a határok igazából nem tetszőlegesen lettek fölvéve, hanem a vízzel szembeni ellenállás vagy viselkedés alapján határozták meg, hogy vízzel keverve hogyan viselkedik ez az anyag. Ezeket a határokat tulajdonképpen a képen látható sziták képviselik, de ezeken a szitákon végig szitáljuk az adalékanyagunkat, és mindig az egyes frakciók között fognak majd fölmaradni a részek, tehát szétszedtük különböző viszonylag jól meghatározott szűk szemnagyság határokra az anyagunkat. A talaj, vagy az kőanyagunk, ezekből a frakciókból áll össze, tehát ezeknek az aránya fogja meghatározni azt, hogy milyen a viselkedése, mennyire tömöríthető. A szemeloszlási görbe ábrázolja azt, hogy az egyes frakciókból, egyes szemcsehatárokból milyen mennyiséget tartalmaz az adalékanyagunk. Igazából ez egy integráló görbe, ami azt mutatja meg, hogy adott pontban, ha vagyunk, annál hány százalékban van kisebb szemnagyságunk. Tehát ha veszünk egy bizonyos pontot, akkor a görbe megmutatja, hogy ennél kisebb szemcsék összesen hány tömegszázalékban fordulnak elő. Például az ábrát megnézzük, akkor a 2 mm nagyságú szemnagysághoz tartozik mondjuk egy olyan 65%-os érték, az azt jelenti, hogy a teljes tömegnek a 65%-a 2 mm-nél kisebb méretű. Megnézve az ábrát, hány tömegszázalék található a 2 és a 8 mm között? Sok vagy kevés? A 8 mm és 2 mm között vízszintes az egyenes a görbénk, közel vízszintes. Ami azt jelenti, hogy ebben a tartományban egyáltalán nem található szemcse. Hiszen ami 8 mm-nél kisebb, az 2 mm-nél is kisebb, mert azon a részen is átesett. Jó? Tehát ebből a szemeloszlásból, ami az ábrán látható, hiányzik a 2 és 8 mm közötti frakció. Ez egy kihagyásos szemeloszlás. Ezeket talajmechanikában már tanultátok, tehát elvileg itt csak ott tanultak ismétlése, felelbelejtése történik. Remélem azért, hogy valamennyire emlékeztek még a dolgokra. Az aszfaltkeverék egyik meghatározó jellemzője maximális szemnagyság. Maximális szemnagyság megadja azt, hogy mekkora a legnagyobb szemcseméret a vizsgált szemcsehalmazban. Ez névleges szemcseméret, mert azt mondja meg, hogy ugye határokon dolgozunk, tehát hogy mekkora a legnagyobb az a legnagyobb szitaméret, amelyiken nem esett át a szemnagyságunk. Miért fontos ez? Azért, mert a maximális szemnagyság, egyrészt minél nagyobb kövek vannak a keverékben, annál erősebb lesz a burkolatunk, másrészt a beépíthetőségre hatással van. A maximális szemnagyság meghatározza a minimális beépítési vastagságot. Hiszen figyelnünk kell arra, hogy mi van akkor, ha két nagy kő kerül egymásra. Ilyen gond nélkül előfordulhat, és ha két nagy kőnek a mérete nagyobb, mint a beépítési vastagsága, nem tudom beépíteni, ott gondok lesznek. Jó, tehát a maximális szemnagyságtól függ a minimális beépíthetőségi vastagság. De ugyanígy a maximális beépíthetőségi vastagság is ettől függ, mert hogyha túlságosan vastagra teszem a rétegemet, ahhoz képest, hogy mekkora a maximális szemnagyság, akkor létrejöhetnek inhomogén részek, ahol túlsúlyban vannak a nagyobb szemcsék, és túlsúlyban vannak a kisebb szemcsék. És ott, ahol a kisebb szemcsék vannak túlsúlyban, ott jobban fog tömörödni. Jobban fog tömörödni a burkolat, azaz egyenlőtlen lesz a tömörödés, nem lesz egyenlő a felület. Tehát a maximális szemnagyság meghatározza mind a minimális, mind a maximális beépíthető vastagságot. A szemalak szintén jelentős szerepet játszik. Egész pontosan mi a háromdimenziós térbeli szemeket szeretjük, mert ezeknek van ellenállása, teherbírása minden irányba. A lemezes szemcsék kedvezőtlenek, mert ugye van szélességük, meg hosszú, de vastagságuk nincsen, és ha ebből az irányból éri őket erőhatás, nagyon könnyedén eltörnek. És ez azt jelenti, hogy tehát nem tudjuk az építés során elérni a végleges alakot, aprózódik, elkezd mozogni a kővázunk, azaz deformálódik az útburkolat. Az, hogy milyen arányban lehetnek jelennek a kedvezőtlen arányos szemcsék, ezt előírás határozza, meg kell róla szabályozza, meg kell róla győződnünk, hogy ezt a határértéket nem lépik túl ezek a szemcsék. Ha igen, akkor el kell őket távolítani valamilyen módon. Az útépítésre használt kőanyagból el kell távolítani minden szerves, eredeti szennyeződést, illetve minden olyan dolgot, ami szennyeződésnek fogható föl. Ez igazából azt mondjuk, hogy agyagiszap tartalmat kell lecsökkenteni egy bizonyos szint alá, és ez az agyagiszap tartalom alatt az 5 mm-nél kisebb szemcséket értjük. Tehát gyakorlatilag az elején, a tisztításnál ezeket kiszedjük belőle, aztán majd a végén, amikor készítjük a keveréket, akkor töltőanyagként hozzáadhatjuk, mert igazából a keverék készítéséhez szükség van rájuk, de nem akármilyen anyagokra. Szerves anyagot nem lehet használni, hiszen az idővel elrohadt, tehát a helyén nem marad semmi. Ez az agyagiszap tartalom, ez a két tömeg százalékot nem határozhatja meg. Ahhoz, hogy ezt szitálással ezt nem lehet előállítani, tehát sóoldatba kell beáztatnunk a kis szemcséket, és a sóoldat hatására az iszap meg az agyag kicsapódik, elválik a homoktól, így lehet a tömegszázalékkal dolgozni. Ezek voltak a szemeloszlási tulajdonságok. Most fogunk beszélni a kőzet fizikai tulajdonságokról. Három ilyen tulajdonság van, amiről mi most beszélünk. Ütőszilárdság, kopószilárdság, illetve az időállóság. Ütőszilárdság azt jelenti, hogy hogyan viselkedik a kő a dinamikus terhelés hatására. Mennek a nehéz vassal, mert akkor tehergépjárművek dinamikusan pattognak az úton, folyamatos dinamikus terhelés van. És ennek a hatására köveink nem törhetnek el, mert ha elkezdenek eltörni, akkor elkezd átrendeződni a kőváz, jön a deformáció. A kopószilárdság az a felület szempontjából fontos. Azért, hogy legyen elegendő érdességünk, meg tudjanak állni a gépjárművek, legyen elegendő súrlódás. A kopószilárdság jellemzés azt nézi, hogy mennyi idő alatt kopik el a felületi érdesség, mennyi idő alatt simul ki az út, veszi el a sorlódását. Az időállóság pedig arról szól, hogy hogyan viselkedik az időjárás hatására a kő, mennyire viseli meg a kőanyagot a fagyperiódus, a különböző időjárási hatások milyen gyorsan málik szét, azaz felhasználható-e útépítésre vagy nem. Szeretnénk azt, hogy a kőanyagunk a teljes tervezési élettartam alatt megfelelően viselkedne, nem menne tönkre, tehát ilyet kell választanunk. Az ütőszilárdságot Los Angeles forgódobbal végzik. Ezek az elnevezések, ezek mindig onnan jönnek, hogy hol csinálták először, vagy ki csinálta először a kísérletet, tehát semmi másról nem szól. Lényeg az, hogy van egy forgódob, amiben belehelyezzük az adalékot, és beletesszük mellé acélgulyókat. Ezek az acélgulyók fogják képviselik majd a dinamikus terhelést, folyamatosan nekiütődnek a köveknek. Jó? Elkezdjük forgatni, ez egy szabványosított kísérlet, tehát megvan az, hogy pontosan mennyi ideig mit kell csinálni, és utána, amikor véget ért a forgatás, megnézzük azt, hogy mekkora az aprózódási veszteség, azaz a köveknek hány százaléka tört el. És ezek alapján lehet minősíteni a kőanyagunkat. A másik teszt a kopószilárdság tesztje. Itt is egy forgódobban fogunk dolgozni, ez egy Deval féle forgódob, kicsit más az elrendezése, más célra szolgál. Itt is teszünk acélgolyókat a kőanyag mellé, tehát együtt forgatjuk, és a forgatás után megnézzük azt, hogy mennyire koptak el a köveink, meghatározzuk a kopási veszteséget. Időállóságnál azt nézzük, hogy hogyan viselkedik a kőanyagunk különböző, nem túl kellemes hatást kifejtő oldatokba való mártogatás után. Magnézium szulfáttal és nátrium szulfáttal próbáljuk modellezni az időjárási hatásokat, és egész egyszerűen ebbe elkezdjük mártogatni a kövünket. És a kő egy idő után elkezd szétmálni, és nekünk ezt a málási veszteséget kell meghatároznunk. Ez alapján lehet jellemezni a kőanyagot időállóság szempontjából. Az aszfaltok kötőanyaga az a bitumen. A bitumen a kőolajgyártás mellékterméke vagy terméke. Amikor elkezdik a kőolajat, kiszedik a földből, és elkezdik szépen desztillálgatni, és különböző célokra használják. Ebből készül a benzin, különböző típusú üzemanyagok, kerozin, dízel, gázolaj, pakura, és így tovább. És sornak a legalján, itt ezen az alsó részen lehet találni, ott található bitumen, amit útépítési célokra használunk föl. Tehát ez tulajdonképpen egy kőolaj lepárolásnak a végterméke, mindig kiveszik a más célra használható dolgokat, és ami megmarad, azt fogjuk bitumenként felhasználni. Ez persze egy erős túlzás, tehát nem egészen zajlik, de nagyjából így lehet jellemezni az egész folyamatot. Elméletileg 50-60 évre elegendő készletünk van még. Igazából az, hogy pontosan mennyi készletünk van, ezt senki nem tudja. Egyrészt azért, mert az olajcégek igyekeznek ráülni azért, hogy minél magasabb áron lehessen szállítani. Tehát nekik érdekük az, hogy azt mondják, hogy kevesebb van, mert akkor emelkedik az áron. Másik oldalról pedig azért, mert mostanában is fedeznek fel egyre újabb és újabb kőolajmezőket. Ami lényeges, az az, hogy ez egy nem megújuló energiaforrás, tehát arra nem lehet számítani, hogy több száz éven keresztül fogunk aszfaltotokat építeni. Tehát hosszú távon előbb-utóbb ki kell dolgozni valamilyen más burkolatot, ami használható. Már látszik, hogy például a betonutak kezdenek visszatérni megint a nagy terhelésű útvonalakon, illetve gondolkoznak újabb más megoldásokon. De most jelenleg bitument használjuk kötőanyagként, leginkább az aszfaltok építésnél, illetve az útépítésben. Az útépítési bitumen fajtákat, azokat gudron fúvatásával állítjuk elő. Mi ez a gudron? Igazából ahogy megyünk lefele a kőolaj lepárlásával, desztillációjával, ugye az egyik termék, egy hátrány jellegű termék ez a gudron. A fúvatás azt jelenti, hogy hozzáadunk még oxigént, aztán majd megint megkeverjük. Igazából minket az érdekel, hogy folyamatosan javítják bitumen tulajdonságait, folyamatosan módosítják a bitumen tulajdonságait az eljárás folyamán, és a végeredménye lesz majd az, amit föl fogunk használni. Nem egyféle bitumen készül, többféle bitumen típus van, ezeket tudjuk majd mi használni az útépítésben. A bitumennek a fizikai tulajdonságai, azok a hőmérséklet függvényében változnak. A bitumen kimondottan érzékeny a hőmérsékletre, például a viszkozitása az attól függ, hogy milyen hőmérsékletű az anyag. Ezek visszafordíthatóak, reverzibilis jellegűek, tehát azzal, hogy egyszer fölmelegítettem, az nem jelenti azt, hogy többet már nem fog elérni. Amilyen hőmérsékleten van, olyanok lesznek a tulajdonságai, oda-vissza értelemben változik. Ebből a szempontból rugalmasnak mondható. Mik az elvárásaink? Egyik oldalról nem szabad, hogy túlságosan viszkózus legyen magas hőmérsékleten, hát abban a pillanatban a nyári melegekben nem lesz elegendő teherbírása az aszfaltunknak, és deformálódni fog. Másik oldalon nem lehet túlságosan merev sem télen, mert ha elkezd merevedni, akkor megreped, ezt pedig nem szeretnék, mert a fenntartási szempontból elég komoly problémákat okoz. Tehát nyáron nem lehet túl viszkózus, télen nem lehet túlságosan rideg az anyag. Ez az ábra foglalja össze azt, hogy hogyan változik a bitumennek a viszkozitása. Alacsony hőmérsékleten elasztikus anyagként viselkedik a bitumen, azaz, mintha úgy mondja, rugalmas lenne. Ahogy elkezdjük melegíteni, plasztikus tulajdonságai megjelennek, egynek nagyobb részt képviselnek. Közepes hőmérsékleten egy elasztoplasztikus jelleggel működik a bitumen. És magas hőmérsékleten pedig viszkózus newtoni folyadékként. A newtoni folyadék az azt jelenti, áramlástanból, hidraulikából tanulhattátok, hogy vannak bizonyos jellemzői a folyadéknak, amit kikötünk. Ez a mi szempontunkban most nem fontos, ezért nem is fogom kikötni őket. Tehát lényeg az, hogy egy viszkózus folyadékként működik a bitumen. Látszik az, hogy 60 fok alatt, ugye a szobahőmérsékleten egészen nagy a viszkozitása, ekkor egy szilárd test igazából, és ahogy melegítjük föl, úgy lesz egyre folyékonyabb. Persze ez azt is jelenti, hogy akkor tudjuk összekeverni a kőanyaggal, hogyha folyékony. És ahhoz, hogy folyékony legyen, az föl kell melegítenünk 160-200 fokig, azaz az aszfalt keverék előállítása rendkívül energiaigényes. A bitumenek közül azokat szeretjük, azok a jó bitumenek, amelyek tulajdonságaikat a hőmérséklet hatására kevéssé változtatják. Jobban tudunk vele tervezni, kisebbek a változások, kevésbé szélsőségesek az eredmények. Mert ezt be tudjuk állítani, ezt tudjuk optimalizálni, emiatt ezt a fajta kialakítást kedveljük, szeretjük, ezeket ilyen típusú bitument próbálunk előállítani. Milyen követelményeket támasztunk az útépítésben a bitumennel szemben? Egész pontosan milyen tulajdonságok fontosak számunkra? De egyik az, hogy vonja be jól az adalékanyagot, tapadjon jól az adalékanyagra, hiszen egy ragasztó hatást szeretnénk, az, hogy összeragassza a különböző köveket egymáshoz. Emiatt a tapadás rendkívül fontos, de bitumennek jól kell tapadnia. Ezt nyáron lehet időnként élvezni az aszfalton, amikor kicsit följön a felszínre a bitumen, és kiválóan tapad a cipőnk talpára. Az a nem kívánatos része ennek a dolognak, de általában miatt van. A bitumen nem lehet hőérzékeny, azaz magas hőhatására nem veszítheti el a tulajdonságait, tehát nem változhat meg úgy, hogy a számunkra hátrányos legyen, hiszen az előállításához magas hőre kell felhevítenünk. Hőállónak kell lennie, megint csak a magas hőre kapcsolatos dolgok, nem mehet tönkre a hő hatására, és végül tartósnak kell lennie, meg kell őriznie a tulajdonságait, idő változásával nem veszítheti el a tulajdonságait, nem romolhatnak le annyira, hogy a tervezési élettartamot ne tudja kiszolgálni. A bitumentnek több minősítő vizsgálatai van, de a legfontosabbak, amelyekről beszélni fogunk, az a penetráció, ez a keménységéről mond valamit. A lágyuláspont meg a töréspont együttesen megmondja azt, hogy milyen üzemi hőmérséklet tartományban lehet használni a bitument. Végül a duktilitás pedig a viszkozitásáról ad némi információt számunkra. A penetráció az alapvizsgálat a bitumeneknek. Annyira fontos vizsgálat, hogy a penetráció értéke a bitumen megnevezésében szerepel. Ez egy szabványosított vizsgálat, az összes többi is az. Azt jelenti, hogy minden szabványosítva van, a mérőeszköz, a hőmérséklet, a súlyok, a hőmérséklet változásnak a sebessége, és így tovább, és így tovább. Ebben az esetben egy 100 g súlyú tűt helyezünk el a 25 fok hőmérsékletű bitumen próbatestre. Nagyon lényeges az, hogy mekkora hőmérsékletet, pontosan be kell tudni állítani. Ezt a tűt, ezt elengedjük, és 5 másodperc múlva megfogjuk. És mérjük azt, hogy ez alatt hány század millimétert hatolt be, süllyed be a bitumenbe. Minél keményebb a bitumen, annál kisebb vagy nagyobb lesz az érték. Kisebb. Minél keményebb a bitumen, annál kevésbé tud belehatolni, belesüllyedni a tű a lemezbe. Jó, itt látható maga a mérőműszer, tehát ő a tű, ő a bitumentest, és itt a felső rész, ez az elmozdulást mérő óra, ami tudja nézni azt, hogy mennyit haladt. A végeredményt század milliméterben fejezzük ki, és ez lesz a bitumennek az elnevezése. A jellemző értékek lágy bitumenek esetében olyan 150-200 század milliméter környékén van, közepes bitumenek esetében 65-90 környékén, kemény bitumenek esetében 15-45 század milliméter ez a penetráció, ez a bemélyedés. Mit gondoltok, hogy útépítés szempontjából melyik lehet a kedvező? A lágy, a kemény, vagy pedig a közepes? Mit szeretnénk? Közepes. Más tipp? Jellemzően törekszünk arra, hogy minél keményebb, minél alacsonyabb penetrációjú bitument lehessen használni. Persze a többi hatás miatt általában a közepes kemény határán szoktunk valahol megérkezni. Lágyuláspont azt mondja meg, hogy hol van az a hőmérséklet, vagy mi az a hőmérséklet, ahol a bitumen teljesen elveszti a teherbírását, teljesen viszkózussá válik. Igazából van egy kis bitumen próbatestünk, erre ráteszünk egy acélgolyót, acélgolyó fogja képviselni a terhelést, és egészen belehelyezzük egy vízfürdőbe. A vízfürdő azért lényeges, hogy a hőmérséklet átadása az egyenletes legyen, tehát egyenletesen melegedjen a próbatestünk. És elkezdjük a tartályt alulról fűteni. Ahogy fűtjük a tartályt, egyre melegebb lesz a víz, egyre melegebb lesz a bitumen, egyre inkább veszti el a teherbírását, egyre viszkózusabban viselkedik. A golyó szépen kezd benyomódni, és egy bizonyos hőmérsékletnél egyszer csak lekoppan erre az alatta lévő acéllemezre. És ez az a hőmérséklet lesz, amit úgy hívunk, hogy lágyuláspont, amikor a bitumen annyira meglágyul, hogy a ráhelyezett acélgolyót már nem bírja el. Ez a lágyuláspont azt mondja meg nekünk, hogy melyik az a legmagasabb hőmérséklet, amíg a bitument igazából fel lehet használni, mert fölötte már semmilyen teherbírása nincsen, túlságosan lágy ahhoz, hogy ellássa a feladatát. Ez fogja megadni azt, hogy mennyi az üzemi hőmérséklet tartománynak a felső határa, ahol a bitumen még használható. Jellemző értékek, lágy bitumennél 40-50 fok a lágyuláspont, közepes bitumennél 50-60 fok, kemény bitumennél 60-70 fok. Szerintetek Magyarországon melyik típusra van szükség? Hol lehet a üzemi hőmérséklet felső határa? Nyáron. Egyben foknál lehet melegebb? Lehet 50-nél, 60-nál. Körülbelül ott 60, tehát nagyjából a 60 fok az a határa, ami fel szokott menni, 60 fokkal szoktunk számolni. Ha valaki ki akarja próbálni, nyári nap, mezitláb az aszfaltra, lehet érezni a dolgot. Frászféle töréspont, ez az úriembernek a neve, ez a frász, aki kitalálta ezt a vizsgálatot. Ez arról szól, hogy azt szeretném megnézni, hogy mikor reped meg a bitumen. Melyik az a hőmérséklet, ami már annyira merevvé teszi a bitumenünket, hideggé teszi, hogy eltűnik hajtogatás hatására. A teszt maga arról szól, hogy van egy vékony zsillettpenge méretű acéllapunk, és arra egy 4/10 mm vastagságú bitumen réteget, bitumen filmet teszünk fel. Nem túl vastag, elég. És ezt a lemezt elkezdjük hajlítgatni. Gépileg nem kézzel, mert ez kicsit fárasztó lenne, tehát a gép bizonyos ütemmel hajlítgatja. Közben a hőmérsékletet folyamatosan csökkentjük lemez körül. Egyszer csak ez a bitumen film, ez el fog szakadni, el fog törni, meg fog repedni. És ez az a pont, ez az a hőmérséklet, amit mi frászféle töréspontnak hívunk, amikor a bitumen megreped, eltörik. Ez mutatja meg azt, hogy mi az alsó hőmérsékleti határ, ameddig a bitumen megfelelően alkalmazható az útjainkon, hiszen ennél hidegebb esetben már repedni fog a burkolatunk. A hőtávolság az a lágyuláspont és a töréspont közötti különbség. Megmondja azt, hogy milyen széles hőtartományban lehet fölhasználni a bitumenünket. Magyarországon az üzemi hőmérsékleti, használati hőmérsékleti tartomány az mínusz 25 fok és plusz 60 fok között változik. Ez a kontinentális éghajlatnak a jellemzője az, hogy nagyon hideg van télen és nagyon meleg van nyáron. Szóval amikor jönnek azzal az emberek, hogy Svédországban miért tudnak utat építeni, hogy miért nincsenek kátyuk, hiszen sokkal hidegebb telek vannak, ez igaz. Viszont sokkal hidegebb nyarak is vannak, tehát pont az a része, ami szintén kritikus a 60 fok körüli hőmérséklet, az náluk nem jelentkezik. Nyugodtan használhatnak keményebb bitument, nincs probléma. Jó? Ugyanígy az óceáni éghajlatú országoknál megint csak nincsenek ennyire szélsőséges időjárások, nem ilyen nagy a hőtávolság, kezelhetőbb az útépítés szempontjából. A duktilitás a bitumen viszkozitásáról ad némi információját. Információt az, hogy mennyire tud nyúlni a bitumen. Arról szól, hogy ilyen csokirúc jellegű bitumen próbatestet fölhelyezünk egy spanyol csizmába, szépen egy gépre, ami elkezdi húzni szét. A hőmérséklet az 25 fokos, ezt vízzel tudjuk biztosítani, tehát vízhűtőbe tesszük, és nézzük azt, hogy mikor szakad el a bitumenszálunk. Kemény bitumenek esetében ez 15-30 cm széthúzás után elszakad. Lágy bitumennél viszont ki lehet menni a teremből, még mindig van valami egészen vékonyra sodor bitumen szál, ami kapaszkodik. Jó, tehát 1 méter fölött is lehet nyugodtan ez az érték. Igazából ahhoz, hogy a nyúló képességről megfelelő képet kapjunk, ezt a vizsgálatot el kell végeznünk, vagy érdemes elvégezni különböző hőmérsékleteken, tehát nem csak 25 fokon, hanem fölötte és alatta is érdemes nézni azt, hogy hogyan alakul a bitumennek a nyúlása. Az, hogy a bitumen hogyan viselkedik az idő hatására, az számunkra igen fontos. Nem tudom, hogy történt már valakivel olyan, hogy búvár szemüvegét kínhagyta a napom 2-3 napig, és utána megpróbálta fölvenni, és rájött, hogy egyáltalán nem működik. A gumi, hogyha kinfelejtjük bármilyen gumitárgy a napon, akkor merevvé morzsolhatóvá válik, berepedezik, és ha meghúzzuk, akkor elszakad. Volt már hasonló élmény a társaságnak, bízom benne. Ha nem, akkor ki kell próbálni otthon. Jó? Ne túl értékes gumitárgyakkal, csak ami feláldozható. A bitumen pontosan így viselkedik, és pont ezt szeretnék elkerülni, hogy így a nap meg az időjárás hatására szétmorzsolhatóvá és ridegé váljon. Hogyan tudjuk ezt tesztelni? Úgy teszteljük, hogy megmérjük a penetrációt és a duktilitást, utána kitesszük valamilyen hasonló hatásnak, mint ami az évek során érné őt, és utána megint megnézzük azt, hogy a penetráció és a duktilitás hogyan alakul. Ez a hasonló hatás az azt jelenti, hogy a bitumen próbatestet 8 órán át keresztül 160 fokon tartva oxidáljuk. Fölmelegítjük és oxigént adunk hozzá, azt általában nem szeretik. Ennek a oxidálásnak a hatására a penetráció az megnő, az keményebb lesz az anyagunk, vagy bocsánat, puhább lesz az anyagunk, így ezt már eleve nem szeretnék, és a duktilitása pedig lecsökken, merevebb lesz, hamarabb széttörik, széttépődik. Ezt sem szeretnék. Jó? Tehát idővel a bitumen tulajdonságai számunkra kedvezőtlenül változnak. És ezzel számolnunk kell, amikor az útpálya élettartamát meghatározzuk. A bitumenek esetében a cél az, hogy alacsony penetrációjú, azaz kemény bitumenünk legyen, aminek a hőtávolsága nagy, tehát megfelelően tud viselkedni a szélsőséges időjárási körülményekben, megfelelően viselkedik a teljes üzemi hőmérséklet tartományban. Ilyen bitumeneket szeretnék előállítani, egész pontosan ilyen bitumeneket szeretnék megvenni a kőolajipartól, és felhasználni az útépítés során. A legáltalánosabban használt bitumen típus az az útépítési bitumen. Ezt nyers olajból, vákumdesztinációval állítjuk elő, mint hogy volt már erről egy-két ábra korábban. Ezeket a meleg és forró eljárásos technológiákhoz használjuk. Roppant egyszerű az indok, hogy miért ahhoz. Mert ez szobahőmérsékleten egy szilárd halmazállapotú, és ahhoz, hogy folyékony legyen, össze lehessen keverni a kőanyaghoz, fel kell melegítenünk. És miután fel kell melegítenünk, meleg eljárások pont az a definíciója, hogy milyen hőmérsékleten keverünk, ezért ezekben lehet használni. Jó? Ez a leggyakoribb, legáltalánosabban használt bitumen típus, az összes többi bitumen típust ebből állítjuk elő. Nagyon előfordul, főleg rendkívül igénybevételek vagy komoly igénybevételek esetében, hogy az útépítési bitumen nem tudja azokat a tulajdonságokat nyújtani, amiket mi elvárunk tőle. Ilyenkor valamilyen módosítani kell rajta, és ezt úgy érjük el, hogy magát a bitument módosítjuk, modifikáljuk. Ez vegyipari dolog, erről megint nem lesz szó részletesebben. Lényeg az, hogy különböző szénhidrogén vegyületeket hozzáadunk, elasztomernek, meg pasztomernek hívják ezeket a vegyületeket. Ezt hozzáadva lehet javítani a bitumen tulajdonságát. És ilyenkor beszélünk modifikált bitumenről. Persze ez azt jelenti, hogy drágább lesz a termék, azaz többet kell fizetnünk érte. Mindig a útépítésnél a kérdés mindig ott van, hogy lehet jobbat csinálni, csak kérdés, hogy érdemes-e, megéri-e, megtérül-e. Tehát meg kell találnunk azt a minőséget, ami pont elegendő ahhoz, ami kell, azért, mert ezzel gazdaságosabb, olcsóbb, megfizethetőbb lesz maga a beruházás. Mit lehet elérni ezzel a modifikálással, a bitumen javításával? Lehet növelni a hőtávolságot. Ugye meg lehet növelni a hőtávolságot, a lágyuláspontot növelni és csökkenteni a töréspontot. Lehet növelni a nyári deformáció ellenállást. Tehát, hogy kevésbé deformálódjon nyáron az utunk, kevésbé legyen viszkózós a bitumen. Lehet csökkenteni a téli repedés érzékenységet, azaz kevésbé repedjen meg, az utunk kevésbé legyen érzékeny a repedésekre. És végül lehet a ragasztó és tapadó képességet is javítani a modifikálással, azáltal jobban fogja bevonni a bitumen a kőanyagot, jobban fogja összeragasztani a szemeket egymáshoz. A következő típus az a hígított bitumen. Ezt úgy állítjuk elő, hogy a bitumenhez, magas hőmérsékleten, gázolajat keverünk. Ezáltal egy folyékony anyagunk lesz, amit már 80 fokon megfelelően lehet keverni, hozzáadni kőanyaghoz. Ezeket a félmeleg eljárásokban használjuk ezeket az anyagokat. Viszont cserébe, hogy van egy ilyen kényelmesebb anyagunk, ez azt jelenti, hogy a keverés nem lesz annyira tökéletes. Maga a bitumen akkor köt meg, vagy a kötés akkor jön létre, amikor a hígítóanyag már elpárologott. Azaz meg kell várni ezt az elpárologást, addig nem lehet lezárni a felületet, nem lehet befejezni az építést. A hígított bitumennel készült pályaszerkezetek a forgalom hatására utántömörödnek. Nem készülünk el véglegesen a teljes dologgal, általában ezek a pályaszerkezetek a forgalom hatására tovább tömörödnek, további alakváltozások, kisebb nagyobb mértékű alakváltozások várhatóak. Viszont egy olcsó, egyszerű technológia. Régen nagyon sok út épült, főleg a mellékutak pormentesítése során használták ezt a technológiát. Ma már az EU-ban be van tiltva a technológia, nem lehet használni. Azonban, ha az embernek kevés gépe van, egyszerű gépei vannak, és gyorsan akar valami aszfalt jellegű utat építeni, akkor a technológia az még mindig rendelkezésre áll. Például mondjuk a Szaharán keresztül vinni valami aszfaltutat, teljesen fölösleges hengeret aszfaltot lerakni, oda kiválóan alkalmas ez a technológia. Jó. Ettől függetlenül az EU-ban jelenleg inkább csak fenntartásra használják, új útként már nem épül. A bitumen emulzió az bitumennek meg víznek a keveréke. Jó. Ez egy érdekes dolog, mert hogyha visszaemlékeztek kémiai tanulmányaitokra, az olaj és így a bitumen meg a víz nem oldhat, tehát az olaj nem oldódik a vízben, nem kell, hanem följön a felszínére. Ezért aztán, hogy ezt a keveréket előállíthassuk, valamit tennünk kell, mert különben lesz egy bitumen rétegünk, meg egy vízrétegünk, ami igazából nem éri a célunkat. Azt csináljuk, hogy kolloid malomban a bitument is, meg a vizet is apró részecskékre, 1-5 mikron nagyságú részecskékre törjük össze. és hozzáadunk egy emulgiáló szert, ami elektromos töltést ad a részecskéknek, így azok egymáshoz tapadnak. Különböző típusú emulgiáló szerek vannak, amit mi az útépítésben használunk, az olyan kation aktív, az azt jelenti, hogy ahogy a bitumen hozzáér a kőhöz, rögtön megtörik az emulzió, a víz az elmegy, szétválik a bitumen meg a víz, és a bitumen egy jó elektrokémiai kötéssel tapad rá a kőanyagra. Tehát egy jó tapadást hoz létre. Ezek a hideg aszfaltok, ez egy szobahőmérsékleten cseppfolyós állapotú kötőanyag, nyugodtan tudjuk használni. Általában a fenntartási munkáknál szokott megjelenni, főleg hideg időjárás esetében. Például télen a kátyúzásnál bitumen emulziós aszfaltkeveréket használunk arra, hogy a baleset veszélyt megszüntessük, aztán majd tavasszal, nyáron, amikor időjárás megfelelő, akkor lehet kijavítani az utat rendesen, meg amikor már pénz is lesz rá, mert általában a probléma az mindig itt jelentkezik. Aszfaltok fajtái. No, tehát eddig beszéltünk arról, hogy az alapanyagoknak milyen tulajdonságai vannak. Most arról fogunk beszélni, hogy ezekből az alapanyagokból milyen típusú aszfaltokat lehet összerakni, összeállítani. Az aszfaltokat többféleképpen lehet csoportosítani. Az egyik csoportosítás a beépítés alapján történik. Vannak kevert aszfaltjaink, és vannak permetezéses, szórásos eljárással készülő aszfaltjaink. A kevert aszfalt esetében az összes adalékanyagot, kötőanyagot, meg mindent, ami kell, betesszük egy keverődobba, jól összekeverjük, aztán már a keveréket visszük ki a helyszínre, és terítjük el. Ez egy jó minőségű keveréket, jó összekeveredést biztosító eljárás. A permetezéses szórásos eljárás esetében viszont nem keverjük össze az anyagot, hanem külön-külön terítjük el a kőanyagot, meg permetezzük rá a bitument, és majd, ahogy a bitumen szépen beivódik, beitatódik a kőanyagba, úgy fog létrehozni valamilyen jellegű tapadást. Ennek a minősége gyengébb, viszont nem kell hozzá keverőtelep, hogy meg tudjuk csinálni. Régen épültek ilyen jellegű utak, megint az aszfaltmakadám az tipikusan ilyen jellegű út, ami a mellékúthálózat nagy részében megtalálható. Manapság igazából bevonatok készítésére használjuk, azaz fenntartási célból jelenik meg ez a technológia. Lehet csoportosítani az aszfaltokat a beépítési technológia hőmérséklete alapján. Igazából ez a csoportosítás a kötőanyag alapján lévő csoportosítást jelenti, hiszen láttuk azt, hogy különböző hőmérséklethez különböző bitumen típusok tartoznak. A hideg eljárásos technológiák bitumen emulziót használnak, a félmeleg eljárásos technológiák használnak. Mit használnak? Hígított bitument. Jó. És a meleg meg a forró eljárások használják az úti bitument, mint kötőanyagot. A hidegtartalom alapján vannak háromfázisú aszfaltjaink, és vannak kétfázisú aszfaltjaink. Mit jelent ez? A háromfázisú aszfaltban mind a három fázis jelen van. Van kőanyag, van bitumen, és van szabad hézaktartalom. Ezek a hengerelt aszfaltok, tehát ide tartoznak a hengerelt aszfaltok is, amit általában aszfaltként látunk, vagy általában aszfaltként találkozunk. A kétfázisú rendszerek viszont olyanok, ahol nincsen szabad hézaktartalom, ezek forró eljárással, keveréssel, főzéssel készült aszfaltok. Úgy állítjuk össze a vázat, majd erre lesz erről szó, hogy a bitumen és a filler a töltőanyagból készült bitumen habarcs, az teljesen kitölti a szabad hézaktartalmat. Ezeket öntött aszfaltoknak, vagy mastix aszfaltoknak nevezzük, attól függően, hogy hol és hogyan használjuk föl őket. Lényeg az, hogy semmilyen tartalom nincsen, semmilyen hézaktartalom nincsen, ezért már rögtön a beépítés után tömör állapotúak, nem kell őket tovább tömöríteni. A legfontosabb aszfaltburkolatok áttekintése típusok szerint. Nem teljes a lista, tényleg csak azok szerepelnek rajta, amelyek leggyakrabban találhatóak. Nézzük végig azt, hogy milyen részei vannak. Először is vannak burkolatok, meg vannak bevonatok. A burkolat az egy teherbírással rendelkező, önálló réteg. A bevonat azonban nem önálló réteg, teherbírást nem növeli, csak arra használjuk, hogy a felületnek a valamilyen jellemzőjét javítsuk, tehát a felület minőségének a javítására szolgál. Általában a bevonat vastagsága fél centi és másfél centi között változik, tehát semmi másra nem jó, mint a felületi dolgok javítására. Ettől függetlenül hasonló típusú technológiák vannak, mint a burkolatok esetében. Az első nagy csoport a kevert és főzött aszfaltok csoportja. Ez azt jelenti, hogy forró eljárással készült, kétfázisos aszfaltokról van szó, és kevert aszfaltokról van szó. Öntött aszfalt, masszix aszfalt tartozik ide, illetve az ezekből készült bevonatok, a szemnagyság értelemszerűen kisebb. A második csoport a kevert, hézagszegény, tömör aszfaltok csoportja, kevert, meleg eljárású, háromfázisú aszfaltok. A réteg, tehát az önálló burkolat résznél van az aszfaltbeton, ami a leggyakrabban használt aszfalttípus. Azért hívják betonnak, mert úgy néz ki, aszfaltbetonnak, mert úgy néz ki, mint a beton, és könnyen összekeverni vele. Illetve ennek vannak bizonyos variációi, amikor a szemeloszlás másképp zajlik, például az érdesített homokaszfalt. Az ide tartozó bevonatok, azok két fő elem van. A vízáteresztő drénaszfalt, ahol a hézatartalom akkora, hogy a víz belefolyik, és emiatt nem lesz csúszós a felület, hanem a pályaszekereten belül folyik el a víz, illetve a bitumen emulziós iszapbevonat, amiről a későbbiek során lesz szó részletesebben. Kevert és utántömörödő aszfaltok, ugye kevert, de háromfázisú és félmeleg eljárással készülő aszfaltok. A keverőtelepen állítjuk elő, de a kötőanyag az higított bitumen, alacsonyabb minőségű. Ide tartoznak az aszfalt makadámnak bizonyos fajtái. Ami fontos, jelenleg is használt, a kevert záróréteg, ami egy gyakran alkalmazott bevonat típus, erről is lesz szó majd a későbbiekben. Permetezéses után tömörödő eljárás, itatott aszfaltmakadám, ami szintén nem épül már, illetve a felületi bevonások egy nagy csoportja, amiről szintén lesz majd szó. Ez a csoport újonnan már nem építhető, viszont a mellékúthálózat mentén nagyon sok helyen lehet vele találkozni, hiszen a 20-as években, 1920 környékén, II. Világháború előtt és után is nagy mennyiségű út épült ezzel a technológiával. Nézzük meg az aszfaltkeverékek jelölését. Hogyan jelöljük az aszfaltokat? Jelen szabályozás szerint az előírás az, hogy először is meg kell mondanunk az aszfalt típusát. AB-ből lett AC az aszfaltbeton, nem azért, mert hogy a BC követés egy ilyen fejlettebb verzió, hanem azért, mert a magyar megnevezésről átálltunk az angol megnevezésre. Tehát ez az aszfalt konkrétnek a rövidítése. Tehát milyen típust használunk? Jó? Minden egyes típusnak, amit a táblázatban volt, külön jelölése van, az kerül ide. A következő rész az a maximális szemnagyság, a legnagyobb szemnagyságnak a jelölése. Miért fontos ez? Azért, mert a beépítési vastagság ettől függ. Jó? Utána jön az, hogy milyen szerepet tölt be a pályaszerkezeten belül. Az, hogy a pályaszerkezetnek milyen részei vannak, erről jövő órán lesz majd szó. De itt meg kell jelölnünk azt, hogy milyen szerepet tölt be. Illetve a végén, ha van valamilyen speciális tulajdonság, speciális igénybevételi kategória, akkor azt jeleznünk kell, és ez adja ki azt, hogy hogyan néz ki egy aszfalt pályaszerkezeti réteg. Így hivatkozunk rá. Minden lényeges tulajdonságát ezzel már tisztáztuk. Ebben benne van a szemeloszlás, meg nagyjából a bitumennek a részaránya, maximális szemnagyság, hova szálljuk, és hogy milyen speciális igénybevétellel kell szembesülnie az aszfalt rétegnek a beépítés után. Nézzük egy picit részletesebben meg az aszfalt típusokat. Az öntött aszfalt meg a masztix aszfalt picit különbözik csak egymástól, igazából inkább attól, hogy hova építik be őket. Általában az öntött aszfalt az járdák, kerékpárutak burkolata mostanában, az új szabvány szerint, a masztix aszfalt pedig az utakhoz kerül beépítésre, de lényegében a kettő ugyanaz. Jó, tehát nagyon hasonló tulajdonságai vannak, pici eltérés van csak benne. Ami a legfontosabb tulajdonsága, nincs szabad hézagtartalom. Azaz nem kell tömöríteni. Amikor leterítettük, már tömör a burkolat. Nem kell hengerelni. Elő lehet állítani keverőtelepen, de van ilyen speciális masztikátor kocsinak, tűzkocsinak nevezett valami. Amikor láttok embereket, hogy ilyen vödörbe töltik az aszfaltot, aztán elterítik, és utána beletérdel fatérdvédővel és fasimítóval simítgatja, akkor ő éppen öntött aszfaltot terít. Jó? Járdaépítéseknél lehet ezt látni legjellemzőbben. Elsősorban városi utak burkolataként szokták használni, egyrészt azért, mert a szabálytalan felületeket könnyen ki lehet alakítani, nem kell tömöríteni, hengernek nem kell tudni bemenni, elegendő, kézzel bármit meg lehet csinálni. Illetve azért, mert általában városi utaknál vannak olyan igénybevételek, amelyek igénylik ezt a fajta aszfalttípust. Nagyon drága, tehát drága az előállítása, viszont nagyon tömör, jó teherbírású. A felületét viszont érdesíteni kell. Ez a bitumen habarcs, a bitumen meg a töltőanyagnak a képzett habarcszerű dolog, az összes hézagot kitölti, ami azt jelenti, hogy a felületen lévő hézagokat is kitölti. Azaz bitumen felesleg van benne, ami följön a felszínre, és ha nem csinálnánk semmit, akkor ez egy bitumenes csúszós felület lenne. Ezt szeretnék elkerülni, ezért érdesíteni kell a felületet. Járdáknál nem annyira lényeges, útnál, hogy legyen a megfelelő tapadás, meg kell tenni. Szerencsére ez az érdesítés könnyen megvalósítható, hiszen a bitumen már ott van, egyszerűen a kövekkel belenyomkodnunk, és a bitumen már szépen megköti. Magyarul elszórunk az uzott követ, az azalékot a tetején, és ezt behengereljük. Hát mégiscsak kell henger, nem azért, hogy tömör legyen, hanem azért, hogy megfelelő érdes legyen a felülete. Jó? Pont most olvastam egy cikket az interneten, ahol egy illető éppen nagyon örült, hogy tükörsima utak épülnek. Az utak sosem szabad, hogy tükörsimák legyenek, mert akkor nincs elegendő súrlódás. Tehát mindig a megfelelő érdességre törekedni kell, és oda kell figyelnünk, hogy ez meglegyen. Az aszfaltbeton az egy folytonos szemeloszlású tömör aszfalt. Ez a leggyakrabban használt burkolat. Keverése aszfaltkeverőtelepen történik, tehát aszfaltkeverőtelepen állítják elő, és beépítése az pedig finisherrel zajlik. Az, hogy hogyan keverjük, meg hogyan építjük be, erről lesz szó részletesen, picit később. A bevonatok, azok nem önálló rétegek, csak a felületi tulajdonságokat javítják. Milyen tulajdonságot lehet javítani bevonattal? Lehet javítani az érdességet. Ha már nagyon lekopott, nagyon sima a felület, akkor bevonattal lehet növelni az érdességet. Lehet javítani a felületi zárást. Mit jelent a felületi zárás? Elkezd repedezni az utunk, megnyílik a felület, be tud jutni a víz. Ezt nagyon nem szeretnénk. A repedést ki lehet önteni bitumenemulzióval, de ha már sok a repedés, akkor le kell zárnunk a felületet, ilyenkor tudunk használni felületi bevonatot. A kisebb felületi egyenetlenségeket lehet javítani. Itt a kisebben van a hangsúly, hogy egy másfél centi maximális vastagságú réteggel azért túl nagy egyenetlenséget nem tudunk kijavítani. Egyszerűen nincs rá hely. Kátyús, deformálódott, tönkrement, egyenetlen burkolatok javítására ez a technológia nem alkalmas. Tehát csak ezeket a tulajdonságokat lehet vele növelni. Aszfalt keverékek tervezése. Az aszfaltkeverék előállításánál, tervezésénél arra kell törekednünk, hogy a vonatkozó követelményeknek megfeleljen. Nagyon sok követelményünk van az anyagokra vonatkozóan, a kész keverékre vonatkozóan, és végül a kész termékre vonatkozóan, az aszfaltrétegre vonatkozóan. Az aszfalttechnológus az útépítési területen belül egy külön szakág, szakterület. Az aszfalttechnológusnak a feladata az, hogy a rendelkezésre álló anyagokból összeállítsa az optimális keveréket, amely a követelményeket, a vonatkozó követelményeket leginkább, legmegfelelőbb módon kielégíti. Ez egy elég komoly tudományág, elég nagy felelősséggel bír, mert hogyha valamit elszúr, akkor elég nagy költségei vannak a hibának. A gyártás elkezdése ott kezdődik, hogy a beérkező anyagoknak a fizikai tulajdonságait megvizsgálják. Elvégzik az összes olyan tesztet, amiről beszéltünk az adalékanyagra és a bitumenre, tehát rendelkezésre állnak a fizikai vizsgálatok, az alapján megvan már az előminősítés. És utána kezdődik a keverék összeállítása. A keverék összeállítása az ásványi keverék megtervezésével kezdődik. Ez az első lépés. A szemeloszlás meghatározza a keverék tulajdonságait. Tehát a szemeloszlás tervezése az egy fontos dolog. Igazából minden egyes burkolat keverék típushoz tartozik valamilyen szemeloszlás, amit be kell tudnunk állítani. Ezt az emeloszlást határgörbékkel adjuk meg, ez a szaggatott vonal a határgörbe. Egyszerűen azért, mert az érkező anyagok, amivel dolgozunk, elég változékony és inhomogén, azaz nem tudnánk állandó jelleggel egy adott görbén maradni. Igazából azt mondja az elgondolás, hogy ha ebben a tartományban vagyunk, akkor a keverék viselkedése megfelelő lesz. Azt kell biztosítanunk, hogy a szemeloszlás, összeállított szemeloszlás ezen a keveréken, ezen a görbe tartományon belül maradjon. Ez az első lépés, amit meg kell tervezni, milyen legyen a szemeloszlásunk. Utána próbakeverék készül különböző bitumen tartalommal. Alapvetően az aszfalt technológus, amikor ránéz a keverékre, illetve a szemeloszlásra, tudja azt, hogy nagyjából mekkora bitumen tartalom szükséges. Jó? De viszont pontosan kell belőni, mert a tulajdonságok elég jelentősen változhatnak, ezért aztán fél százalékkal, három tömeg százalékkal különböző eltérő bitumen tartalmú próbatestek készülnek. Három vagy öt darab, attól függően, hogy milyen a tervezésnél kitűzött cél. Ezeknek a próbatesteknek a mechanikai tulajdonságait megmérik. Megmérik a hézattartalmát, megmérik a stabilitását, megmérik a testsűrűségét. És ezeknek az információknak az alapján kiválasztják az optimális bitumen tartalmat. Itt lehet látni három próbatestre elkészült három eredmény, és ebből lehet tudni azt, hogy melyik bitumen tartalmú keverék a leginkább megfelelő vonatkozó követelményeknek, amit éppen ennél a tervezésnél elvárunk. Hát ezzel a megtervezett kővászhoz, szemeloszlású kővászhoz megadtuk azt, hogy hány tömegszázalékú bitument kell alkalmaznunk. Gyakorlatilag elkészült a recept, ami alapján dolgozni fog majd a keverőtelepünk. A keverőtelepen a tevékenység azzal kezdődik, hogy megérkezik a kőanyag. Vasúton, gépjárművekkel nagy mennyiségű kőanyag érkezik. Ennek a kőanyagnak a szemeloszlása köszönő viszonyban sincs azzal a szemeloszlással, amit a technológus megtervezett. Esetleg több bányából is hoznak követ, tehát nagyon különböző dolgok lehetnek. Szét kell válogatni frakciók szerint az érkező kőanyagot, és ezeket külön tároljuk. Majd a frakciókban fogjuk összeállítani a szükséges szemeloszlást. Ez a tárolás meg rakodás még eléggé olyan nem túl patika jellegű dolog. Nagy mennyiségű anyag mozog, szennyezett anyag mozog, könnyen előfordulnak benne hibák, szennyeződések. Itt lehet látni a silókat, ki van a téma időjárásnak, víz, nap, egyéb hatásnak. Amikor elkezdjük magát a gyártást, akkor ezekből az előtárolókból az adalék anyagunk rákerül egy ásványi mérlegen keresztül egy szállító szalagra. Itt a mérés, a mennyiségek kimérése, az már a tervezett szemeloszlásnak megfelelően történik. Annyi anyagot mérünk be egy frakcióból, amennyi a tervezett szemeloszlásnak kell. Ezzel együtt ez egy közelítő mérés, mert az adalékanyag, amely bekerült a silóba, tárolóba, az még nem egy tiszta anyag, szennyezett anyag, illetve lehetnek benne eltérő méretű részecskék. Tehát megvan ez a nagyjából egy keveréknyi adagunk, és ezt szépen bevisszük a keverőrendszerbe, és megtisztítjuk, és elkezdjük majd a gyártását. A következő lépés ennek az adalékanyagnak a szárítódob. Bekerül a szárítódobba, fölmelegítjük, ezzel a víz eltávozik belőle, és eltávolítjuk a port. A por elszívás környezetérzékeny folyamat, elég nagy lehet a kibocsátása a aszfalt keverőtelepnek, tehát szoktak panaszkodni régebben a mellette élők. Most már szigorú szűrőberendezésekkel kell megfogni a por kibocsátást, meg a füstgáz kibocsátást. Miután rengeteg por keletkezik, ezért gyakran ezt a port visszatáplálják töltőanyagként, hogy ne kelljen külön külisztet behozni, és a por elhelyezésével szenvedni, visszatáplálják töltőanyagként a keverékben. Tehát ebben a szállítódobban az adalékot felmelegítjük, kiszárítjuk, eltávolítjuk a port. Ez a hőmérséklet olyan 170-200 fok körüli hőmérséklet. A szárító dobból meleg rostán keresztül az adalékanyag bekerül a meleg tároló bunkerekbe. Azért meleg a rosta, mert hogy melegen rostálja az anyagot, és melegen fogjuk tárolni majd ezekben a bunkerekben. Itt már nem tárolunk nagy mennyiségű anyagot, 1-2-3 keverés elegendő anyag van, azért, hogy folytonosan menjen a rendszer. De nem akarunk sok követ tárolni, mert annak a fölfűtése, melegentartása azért pénzbe kerül. Az ásványi anyag mérleg erről ezekből a meleg bunkerekből már tömegszázalék alapján pontosan kiméri a egy keverésre szükséges adagot, és ezek az adagok bekerülnek a keverő teknőbe. Onnan a szemelosztásnak megfelelően. A keverő teknőben a meleg, tiszta adalékanyaghoz hozzáadják a bitument, és hozzáadják a töltőanyagot, majd ezt az egészet összekeverik. Egy keverés 40-60 másodpercig tart, utána a teknőből az aszfalt bunkerba kerül. Az aszfaltbunker tárolja a kész aszfaltkeveréket, és majd a gépjárművekre üríti rá. Azért nem a közvetlenül a keverőteknőből ürítünk a gépjárműre, mert bármilyen fönnakadás van a gépjármű szállításnál, akkor le kell állítani a teljes aszfalttermelés, ezt meg nem szeretnénk. Így a keverés, a gyártás a szétválik a szállítási feladattól, tehát van egy közbenső tároló buffer. Az aszfaltnak a szállítása az egy elég igényes feladat. Nem tűnik bonyolultnak, mégis nagyon sok minden áll vagy bukik rajta. Az első lényeges része az, hogy a gépjárműveknek a rakfelületét le kell takarítani. Nagyon pontosan belőttük a keveréket, eltávolítottuk a port, adagolgattunk, így meg úgy fölmegítettük, és utána beletesszük egy olyan kocsiba, amelyik előző nap cukorrépát szállított, és térdig ér rajta a sár, akkor az aszfaltot a beépítésnél nyugodtan ki is dobhatjuk egyből, hiszen tönkrement. Tehát mindig meg kell róla győződni, hogy a rakfelület tiszta legyen. A másik probléma, ami lehet a szennyeződésen túl, az, hogy milyen hőmérsékletű az aszfalt, amikor megérkezik a helyszínre. Ugyanis ahhoz, hogy bedolgozható legyen, az olyan 130-140 fokos hőmérsékleten kell belekerülnie a finisherbe. Ha az aszfalt kihűl, akkor megint csak nyugodtan dobhatjuk ki, ott mellette valahol letesszük, meg föl lehet tölteni a szállítóutvonalakat vele, másra nem igazán lesz jó. Azért, hogy ne hűljön ki túlzottan a keverékünk, a szállítási távolság nem lehet túlságosan nagy. 35-40 kilométernél messzebb nem lehet szállítani, mert egyszerűen túl hideg lesz az aszfalt, mire odaér. Nem véletlenül kezdődik úgy az összes nagy beruházás, autópálya építés, hogy első lépésben az aszfaltkeverő telepeket telepítik olyan helyekre, hogy minél jobban ki lehessen szolgálni a teljes beruházást. Másik, amit tenni lehet, az, hogy a rakfelületet le kell takarni ponyvával. A ponyvával letakart aszfalt sokkal kevésbé hűl ki, a ponyva az bent tartja a meleget. A gépjármű vezetők szeretnek erről elfelejtkezni. Egyrészt nincs kedvük fölmászni a forró aszfaltra, mert ha fölmásznak, akkor elveszít 1-2 percet, lassabb lesz a fordulás, kevesebb pénzt keres. Az, hogy a gépjármű vezető mennyire figyel oda arra, hogy mit csinál, arra csak egy példa, hogy többször bontottak már le hidat, egyszerűen azért, mert az aszfaltot kiengedték a kocsiból, és elindultak, de még a pató nem volt visszacsukva, mert gyorsan akart fordulni. És a hidat nem arra tervezték, hogy felemelt patójú nagy tehergépjárműnek átmenjenek alatta, és időnként oldalra kaptak egy-két gerendát, amikor újra kellett építeni a teljes hidat. Tehát gépjárművezetőre bízni, vagy megbízni benne igazából nem lehet, folyamatosan ellenőrizni kell őket, hogy mit csinálnak, és rájuk kell szólni. A megérkezett aszfaltot, annak a hőmérsékletét beépítés előtt ellenőrizni kell. Itt ez a kis kész, hogy mutatja, hogyan ezt a tüskét beledugja az ellenőr, és kijelzi a hőmérsékletet. Ha nem megfelelő a hőmérséklet, akkor a kocsit félre kell állítani, és az aszfaltot ki kell dobni. Sajnos azért ez nem mindig történik meg, tehát azért 5-10 fokkal hidegebb, akkor azért még beépítik. Ennek persze a későbbiekben az szokott következménye lenni. Azt, hogy mit termelünk az aszfaltkeverőtelepben, azt folyamatosan ellenőrizni kell. Azt a keveréket, ami a gépjárművekre kerül és kimegy a terepre, azt nekünk folyamatosan vizsgálni, minősíteni kell. Egyszerűen azért, hogy tudjuk azt, hogy valami hiba történt-e hiba, és ha történt hiba, akkor be tudjunk avatkozni. Tehát biztosítani kell azt, hogy ami kimegy a terepre, megfelelő minőségű legyen. Hiszen itt még egyszerűbb beavatkozni az, hogy átállítjuk a gépet, és megváltoztatjuk a termelést. Miből lehet hiba? Hiba lehet abból, hogy valami elállítódott, nem az eredeti tervnek megfelelően készül a keverék. Hiba lehet abban, hogy a kőanyag minősége megváltozott, más típusú kőanyag érkezik, mint amilyen korábban terveztek. Nagyon sok forrásból jöhet ez, de itt még van lehetőség a beépítés előtt. Nagyon pici akár, gyorsan lehet rá reagálni, hogyha figyelünk. Azaz, el lehet érni azt, hogy a kimenő aszfalt minősége végig megfelelő legyen. Ha már beépült a rossz minőségű aszfalt, akkor nagyon drága és költséges a hiba javítása. Akkor itt még olcsón lehet ezt kezelni. Aszfalt keverékek beépítése. Az aszfalt keverékek beépítése jelenleg egy célgéppel történik, őt szép magyar szóval úgy hívják, hogy finisher. A finisher az tulajdonképpen nem más, mint egy olyan gép, ami fogadja az aszfaltot ebben a puttonyban, egyenletesen szétosztja magában, és utána szépen elteríti, lehúzza a tetejét, magasságát, és kicsit meg is tömöríti. Nagyjából erről szól a finisher. Milyen részei vannak a finishernek? Van a puttonya, amiben az aszfaltot beleürítjük, vagy közvetlenül a tehergépjármű, vagy pedig valami olyan gép, ami az aszfaltot eljutatja anélkül, hogy fizikai érintés lenne a finisher meg a kocsi között. Erről, hogy miért fontos, erről beszélünk majd egy picit később. Itt a puttonyban van egy keresztirányú elosztó csiga, ami biztosítja azt, hogy a beérkező aszfaltot, ami csóba jön tulajdonképpen a sávnak a közepén, az oldalirányban egyenletesen elterüljön, hiszen végig azonos szélességgel szeretnénk építeni. Utána itt van egy egyenletesen elterített aszfalt rétegünk ezen a részen, és ez a vibropad, ez lehúzza az aszfalt réteget, beállítja a kívánt magasságot, tehát tulajdonképpen simítóként dolgozik, és maga előtt tolja a fölös réteget, és pontosan olyan vastagságú aszfalt réteget hagy maga után, amekkora szükséges. Ez vibrális, tehát előtömörítést végez. Igazából ez a vibropad, ez nem egy fix vibropad, ez úszik az aszfalt rétegen, azaz egyenletes haladási sebesség kell a finisher részéről, ahhoz, hogy ő is egyenletesen ússzon. Ahogy a finisher lassít, a vibropad lesüllyed, ha a finisher gyorsít, a vibropad fölmegy. Tehát ha nem egyenletesen halad a finisherünk, akkor bizony hullámokat építünk bele. Ha autóztak és ilyen hullámok vannak a burkolatban, az onnan jön, hogy a finisher kezelője az nem igazán volt sikeres, nem tudta tartani a sebességet. Persze abból is származhatnak ilyen hullámok, hogyha nem jön elegendő gépjármű aszfalttal, és le kell állni, várakozni, akkor is a vibropad lesüllyed, és már is van benne egy hullámunk. A tehergépjármű és kiszolgálásnál az a probléma, hogy megint a tehergépjármű sofőrök mennyire megbízhatóak. Elméletileg nem szabad neki menni a finishernek. Mert ha a tolatás közben a teherautó neki megy a finishernek, akkor meglöki. Ha meglöki, a vibropad az egyszerűen lesüllyed, már is egy hullámot hoztunk létre. Nagyon gyakran ettől függetlenül közvetlenül töltik a tehergépjárművek a finishereket. Azonban lehet látni olyan beruházásokat, ahol van egy közbenső puffergép, amit töltenek a tehergépjárművek, és ahonnan az aszfaltot egy pumpán keresztül, szivattyún keresztül átküldik a finisherbe. Ez jobb, mert az aszfalt ellátása a finishernek folytonos, nem függ attól, hogy milyen sorrendben, hogyan érkeznek, milyen gyakorisággal érkeznek a tehergépjárművek, és egyenletes sebességgel tud haladni. Persze drágább is, mert kell még egy gép, ami kiszolgálja a gépláncunkat. Amikor az aszfalt keveréket elterítettük, már van egy kezdeti tömörség, de további tömörítés szükséges még. A kellő tömörséget addig lehet elérni, amíg a burkolat 100 fok Celsius alá nem hűl. Ha lehűlt, onnantól kezdve vége, már további tömörítés nem lehetséges. Tehát a hengerlést közvetlenül a terítés után kell elvégezni, a hengerek finisher után mennek gyakorlatilag egyből. Arra kell figyelni, hogy az az aszfalt, ami tömöríthető, az meleg, azaz még könnyen deformálódik. Tehát a hengernek a hajtott kereke az a hideg aszfalt felé kell legyen, tehát távol a finishertől, az erő átadás történik, illetve a sávváltás az csak a hideg aszfalton történhet, mert ha oldalájában váltanak sávot a hengerek, akkor fölgyűrik. Tehát a meleg aszfalton lévő sávváltás esetén fölgyűri az aszfaltot, nem lesz sima a felületünk. A hengerlést elég gondosan, gyorsan kell megcsinálni, viszont az erőátadás lehetőség szerint a hideg aszfalton történjen, hogy ne legyen alakváltozás. Két típusú hengerünk van, elől megy egy gumihenger, aminek az a feladata, hogy tömörítsem, mögötte megy egy acélhenger, aminek az a feladata, hogy simítsam. A gumikerekű henger igen hatékony tömörítést végez, közvetlenül a finisher mögött halad, egy gyúró tömörítő hatása van, tehát egy 98%-os tömörséget el lehet vele érni. Azt, hogy ez mit jelent, arról megint csak a jövő órán lesz majd szó. A gumiknak forrónak és száraznak kell lennie, azért, hogy az aszfalt ne tapadjon föl rá. Mert ha föltapad, akkor ilyen tömbökbe fölhámozza, tehát ilyen nagyobb kagylószerű kiméjéléseket végez, egész egyszerűen a felületi egyenletességünk onnantól kezdve megszűnt. Általában be is kenik olyan anyaggal, ami az aszfalt tapadását, a bitumen tapadását megakadályozza, azért, hogy ne bontsa meg a felületet. A acélkerekű hengernek a feladata az, hogy a gumikerekű henger után maradt egyenletlenségeket, ugye egy gyúró hatása is van, meg nem a kerekek között vannak rések, ezeket elsimítsa. A acélkerekű henger nehéz, és van egy sima felület, tehát gyakorlatilag benyomja, és egy sima felületet hagy végeredményként. Nem igazán lehet ráengedni a nagyon forró, képlékeny aszfaltra, tehát ő már a hidegebb, lehűlt aszfalt részen dolgozik, egyszerűen azért, hogy elkerüljük a túlságosan nagy alakváltozásokat, ne süpedjen bele a meleg aszfaltunkba. Az aszfaltok építésénél a hőmérséklet az egy igen fontos dolog, igen lényeges dolog. Addig lehet aszfaltot építeni, amíg elegendően meleg a réteg, amit építünk. Azonban két esetben komoly problémáink vannak. Egyik az, amikor hideg az időjárás, akkor nagyon gyorsan kihűl a rétegünk, nagyon kevés idő áll rendelkezésre a szállításra, tömörítésre, illetve amikor nagyon vékony a réteg, 3-4 centi, megint nagyon gyorsan ki fog hűlni, elveszti a hőenergiáját, kevés időnk áll rendelkezésre. Azért, hogy ezeket valahogy kezelni lehessen, ezért találták ki a kompakt aszfalt építési módot. Láttam én már olyan aszfaltozást, amikor szakadó hóesésbe aszfaltoztak, ami elvileg szigorúan tilos, de hát határidő volt, és be kellett fejezni. Az, hogy milyen minőségű lett, az egy másik kérdés. Lényeg az, hogy az aszfaltoknál bizonyos hőmérsékleti hatás alatt, hőmérsékleti érték alatt, 8 fok alatt nem szabad használni, mert nagyon gyorsan kihűl az aszfaltunk. A kompakt aszfaltnál viszont az elv az, hogy alapelv az, egyszerre két réteget építünk meg, és az alsó réteg, miután le van fedve, nem tud kihűlni. Az alsó réteg melegíti a felső réteget, tehát az a hőenergia, ami eltávozik felül, az alulról pótlódik, az az elegendő időnk lesz arra, hogy megépítsük az utunkat, megtöröntsük a utunkat. Tehát ebben az esetben két különböző összetételű hengerelt aszfaltréteg épül meg egyidejűleg. Mi az előnye ennek az eljárásnak? Az, hogy az alsó rétegben lévő hőmennyiséget föl tudjuk használni, meg tudjuk növelni a rendelkezésre álló időt, javulnak a beépíthetőségnek a feltételei, és végül a két réteg közötti ragasztást azt tudjuk biztosítani. Ennél a megoldásnál a két réteg együtt fog dolgozni, nem fog felgyűrődni a kopó réteg a vízszintes erők hatására. Két alapvető technológia van, a gyártó cégekről nevezték el őket. Az első technológia a Dynapac technológia, ami azt mondja, hogy vegyünk egy speciális célgépet. Ez a célgép ez mindent ellát, van neki két puttonya, ahol két különböző keveréket be lehet tenni, van neki két vibropadja, és egymás után elteríti a két réteget. Először a kötőréteg anyagát teríti, aztán pedig a koporéteg anyagát teríti. Utána jön a hengerlés, minden ugyanúgy történik a későbbiekben, mintha egy aszfaltréteget terítettünk volna. Mi az előnye? Egy gép ellát minden feladatot. Mi a hátránya? Az, hogy meg kell vennünk ezt a gépet, ami nem olcsó, és igazából máshol kevésbé tudjuk kihasználni, tehát nem mindig tudjuk kihasználni ezt a gépet. Ez az első technológia. Másik a Fügele cégnek a technológiája, azt mondja, hogy vedd az általánosan használt mindenre jó finisheredet. Vegyél hozzá egy másik gépet, ami tulajdonképpen egy finisher, de nem olyan drága finisher, picivel drágább finisher, ami arra jó, hogy továbbadja az anyagot. Tehát van egy gépláncunk, van elől egy finisher, van mögötte egy finisher, és az első finisher, ez egyrészt dolgozik finisherként, másrészt van egy tartalék puttonya, amiből hátra tudja adni a keveréket második finishernek. Aztán ugyanúgy zajlik, az első megépíti az alsó réteget, a második megépíti a fölötte lévő réteget, tömörítés pedig egyben. két technológia tulajdonképpen csak abban különbözik, hogy milyen gépeket használunk. Az elsőnél összetoltuk az összes résztvevőgépet egy gépbe, a második pedig több különböző gépet használ, azért, hogy a meglévő gépeinket is fel tudjuk használni. Melyik a jobb? Attól függ, hogy éppen milyen gépparkunk van, mi a hozzáférhetőségünk. Igazából mind a két technológia ugyanazt tudja, szervezési flotta management kérdés, tehát a gépparknak az ellátásának a kérdése. Végül végre megépült a rétegünk, valamilyen módon ezt a réteget minősítenünk kell. Veszünk mintát, kis furt mintákat veszünk belőle, a lukok, amiket lehet látni az aszfaltban. Ezekből a mintákból elkészül egy laboratóriumi elemzés. Milyen vastagon épült, tényleg azt tudja az aszfalt, amit szerettünk volna tudni, és így tovább. A vizsgálatok alapján készül egy minősítés, ami megmondja azt, hogy a réteg jó, vagy nem jó. Azonban ez a minősítés már csak a kész terméket minősíti, már nincs lehetőségünk arra, hogy beavatkozzunk és javítsunk rajta. Ha jó, akkor örülünk, ha nem jó, akkor elkezdünk tárgyalni a garanciáról, illetve az értékcsökkenésről, meg az egyéb pénzügyekről. De már javítani nem lehet rajta. Ha el kell bontani, ott már igen komoly problémák vannak, az olyan költség, hogy általában mindenki, még a beruházó is igyekszik elkerülni, hiszen az egy céget padlóra küldhet, egy újra kell építenie. Szóval azért kell a gyártás közben a minőséget folyamatosan biztosítanunk, hogy a kész réteg minősítésénél ne kerüljünk bajba. Tulajdonképpen ezzel az aszfaltok tulajdonságát, készítését az elejétől a végéig áttekintettük. Jövő héten a pályaszerkezetről, elemeiről, szerepéről lesz majd szó. Köszönöm, és akkor csütörtökön találkozunk a dolgozaton.